nagy tisztelettel, örömmel, szeretettel köszöntök mindenkit. Hőségben ritkán járnak az emberek könyvemutatóra egyébként, mert behozódnak különböző hűvös könyvtárakba, vagy esetleg, hogyha otthon van nekik jó helyük, behozódnak az árnyékba, kertbe, vagy pedig klimatizált szobába. Minden esetre köszönjük szépen, hogy eljöttek. Erre a könyvemutatóra nagy szeretettel köszöntöm a szerzőt. Az egyik szerzőt, mert ugye Hajtmási Bálintra nagyon nehéz lenne, Dorin Edütet, aki az utóbbi időben folytatja már megkezdett hangya munkáját, és csak időnként még foganatja van a noszogatásnak is, és akkor a több mindent befejezett az elmúlt egy-két évben, amire egyébként nem gondolt, hogy ezzel foglalkozna. És hát Szörényi László hozzászólalt, és nagy tisztelettel köszöntöm, hiszen örömünkre nem az első alkalom, hogy nálunk szerepel, és még azt hiszem, hogy még sokat fogunk bírni, hogy egy-egy könyvet bemutassam. Ugye ez a sorozatról már nem mondok semmit, ugye az előző tagja az a fű és a bor volt, ugye ez egy másik vetélkedés volt, és egy másik kulturális körből származó szöveg. És egy kicsit az igazság, hogy azért vettük ezt a kettőt előre, hogy valamelyest idézőjeles üzleti fogás, hogy a fű és a bor után, ugye most a bor és a víznek a... És hogy nem vetélkednek igazából, hanem hát egy keresztény barát evangéliai környezetben jelennek meg a különböző hatásai ezeknek a szereknek tulajdonképpen. De hát az az igazság, hogy persze ez csak egy álságos napjainkbeli fogás, itt nem ez a lényeg, hanem az, hogy ritka nyugtatványok, nem túl sok példány a megmaradt dokumentumok, hasonlás formában képevetők legyenek, egy-kettő, ugye, hogy ezek magyar nyelven módítassanak, mert hát szembe kell nézni azzal, ugye van egy bővenetes reneszánsz a latin tanulásnak, és vannak nagyon tehetséges fiatalok, akik nagyon jól ismerik most már a latin filológia rejtelmeit, de azért nagy többségünk kényelmesebben olvas magyarul, mint latinul. És nyilván, amikor elkezd fordítani egy képzetű dolgot, akkor önnek is időként szembe kell nézni a problémákkal, mivel nem is hitte volna, hogy ilyen nehéz ezt magyarul mondani. Ugye? És hát ugye itt nem csak arról van szó, hogy lefordítani, hanem ennek egy értelmet adó jegyzetsort is azért kellett találni. Maga a mű egyébként azért is választatott ki, mert van egy nagyon érdekes művelődésületleni jelenség, amit nem kellőképpen elemzett még szerintem a szakma, és ez pedig ugye a rajnamenti és a magyar szellemi kapcsolatokat illeti az adott fotóján. Ugye számos eleme persze sokszor fiktív fantáziákos oldalon is felvethető, hiszen mondjuk a Emes mestert már a Moise Miklós is bevetette, hogy Martin Schongauer rejti esetleg, meg kell mondani, hogy a Kolmárban az ember megy az Uberlinde múzeumban, és megnézi a szárnyas oltárokat, hát felkiált, hogy ott van a Emes, mert Martin Schongauernek van egy ilyen festőiskolája, és a szellemiségében, teológiai üzenetében az teljesen stimmel. Aztán ugye a Janusz kiadás miatt is, hiszen Beatus Renatus Janusz kiadása kapcsán sokat foglalkozott a szakma ezzel a kapcsolati réteggel, amivel még nem foglalkozott, az ugye Jakobus de Hungária, aki Bolville-be héber iskolát nyitott, és utána az andaui bencéseknél reformálta meg az iskolát, és még van egy szöveg tőle, egy eredeti munka egyébként, ez sikerült most már másodban hazahozni, úgyhogy a filológusoknak lehet munka vele, mert azt gondolom, hogy kevés eredeti teológiai szöveg maradt fent, és a ő által tanított morálteológiai szövegek megmaradtak. Ő egyébként arab iskolát is akart nyitni 1470-es években, tehát nagyon korán dominánsesek. És ebben a körben tartozik kétségtelen ugye a Agenaui, vagy Agenaui, ugye most már így mondják a franciák, és hát az ottani elszásziak is, tehát a franciák. Nyomda történet magyar gondolkodásai, és ebbe a sorba illeszkedem, és ezért választottam. Mindig ez a Heinrich Grann, ugye ezt nem ő adta ki, ez a Thomas Hans sem. Azért mégiscsak fura, hogy közel 50, sőt, 52 magyar vonatkozású kiadványa van. 515 jövőjének és a fiának, ami egészen feltűnő, mert ugye még ha Temes Bári Pervár Laska Jóságot ad ki, az egy kérdés, de a magyar szentek életét akkor ugye arról ki Esztergomi misekönyvet, tehát én nekem ugyanúgy, mint a Martin Schongauer kapcsán, ugye magammal sokat foglalkoztam vele, meg aztán egy kicsit utána néztem, csak sajnos a legendáriumnak elvégett a háborúban, hogy ez a Grand Henry Grand család, ez a Grand családnak 1450 előtt nincs joga a Genaóba, hogy nem esetleg egy esztergomi származást őriz a család név, igazából elképzelhető, de hát ugye, mint a dokumentumokkal nem lehet alátámasztani, csak az, hogy akkor jelenik meg a család. Ugye a török, a Várnai csata után elég és ismerünk családokat, akik kiköltöztek a Magyar Királyságból, és adott esetben egy ilyen fikció is felvethető. Na és ezért is egy kicsit ilyen önző módon, mert engem érdekel a dolog, gondoltam, hogy ez a szöveg talán izgalmasabb lehet, és akkor ez a hosszú út köszöntő tulajdonképpen itt ér arra, hogy kerített megkértem, hogy akkor fordítsa ezt le, és aztán ígértem, hogy egyszer csak majd megjelenik, hát jelent, úgyhogy reméljük, hogy a sorozatban több más követi, és akkor most megkérem Szörényi tanárulat, hogy mutassa be ténylegesen a könyvet.
Köszönöm szépen. Köszönöm. Nagy öröm nekem bemutatni a könyvet, és hogy köszönöm szépen neked is, és önnek is, hogy rám gondoltak. Már csak azért is, mert van nekem egy hosszú lépés szépen könyvem, amely pontosan azt a receptet tartalmazza víz és bor keverésére, amely itt ebben a könyvben olvasott, és erről mit sem sejtve, csak azért választottam annak idején, amikor Lábas Endrével elkezdtük írni az eredeti hosszú lépés szépen rémtörténet gyűjteményt, amely ebben a formában nem jelent meg, mert beadtuk 1990 határidőre, 1990. szeptember 30-ára a kiadóhoz, szép irodalmi az, amely másnap feloszol. Lehet, hogy ennek a hatására. A miniszteri biztosra lesznek ki, aki aztán már nem óhagyott a különni, úgyhogy ebből két részlet jelent meg. A Lábasban is megentetett egy részletet, amely még angolul, franciául és németül is megjelent. Meg én aztán valamikor Pesti Szalonnál évekkel később ezt a magam részét, de elveszett az egybedolgozás öröme, és nem volt soha elmagyarázva, hogy miért is neveztük hosszú lépésnek. Azért, mert különben kirúgtak volna a kocsmákból, amelyeket végigjártunk, azért tudunk történeteket gyűjtsünk, meg hangulatokat szedjünk fel, ha nem fogyasztunk semmit. Na most már, hát természetesen ijattunk volna bármit, amit ott lehet kapni, csak akkor abból nem lett volna könyv soha, ugye, mert az egy más irányba tolottunk volna. Úgyhogy ezért a legegyszerűbb 1 deci bor és 3 deci víz. Na most a régi hagyományos kocsmákban ki van akasztva az összes keverési mód. Krúdira hivatkozna, néha okkal, néha ok nélkül, házmester, viceházmester, hasonló. Bizonyára önök is találkoztak már vele. De hát ennek gondoltam volna, hogy a monarchia régi hogy is mondjam, csak a Habsburgok, amik csak kacérkodó, tehát Jagelló kori előtörténetében is immár fölmerül a hosszú lépésnek a receptje. Ez a könyvben, ugye mondom, hogy aki meg akarja alapozni az iszárgosságát társaságban vagy magányosan, a 88. lapon pontos receptet talál. De nem csak ezért tetszett a könyv, hanem azért is, mert a borító, tehát kérik Edith, a utószóban nagyon szépen kitér, amennyire lehetséges ebben a rendkívül tömény és rengeteg érzetet kívánó anyagban, kitér a műfaj története is, amely ezt a könyvet ugyan röviden intézte el majd erre mindjárt mindez idáig, úgyhogy tényleg itt volt az ideje, hogy felfedezzük olyan értékeivel, amelyek valóságosak. De maga a műfajnak a későbbi változata, a korábbi ró, a középkorival, a goliánikus vetélkedés, ott tényleg vetélkedésről van szó, mert ott nem tudósok vagy papok, tehát ez esetben ugye humanista művetségű papok vitatkoznak azon, hogy, hogy mi használ jobban a hitnek, az erényeknek, illetve a szellemi munkának, tehát mi teszik jobban Istennek, és mi használ jobban az embernek, hogyha vizet iszik, vagy ha bort iszik, és a teljes Bibliából, a patrisztikából, az antik irodalom hozzáférhető részeiből, és a történelemből több mint ellen példát adódhatnak fel, hanem ebben a régi középkorias goliardikus változatban, amely egészen a 18. század végéig él, mint ahogyan erről régi filozof Badics például Gyöngyösi tanulmányában ír, az énekes könyvekben, és Baróti Szabó Dávidnál nagyon érdekes módon, ott maga a bor, meg maga a víz szólal meg, és kölcsönösen gyalázzák egymást. Na és ott például egy abszolút, és akkor azért a hosszú lépést tulajdonképpen lehet, hogy visszamegy Diogenész hordójáig, hogy tudom én, amár ilyen régi, legalább 1000 évre visszamenő előtörténete van, ott tudnélik a bor utasítja el azt a mocskos szokást, hogy vannak egyes elvetemült részek, disznók, akik azzal próbálják magukat tisztára mosni, hogy az ő szűz tiszta testét, mármint magát a bort, ezzel a mocsokkal, ami a víz keverik, pedig hát nézzék csak meg, hogy ő a szőlő tőkét termelt, ugye nemes talajból, ápolás, az eső, az ég maga áztatta, és így tovább, és így tovább. Bezzeg, miket szoktak Pozsonyba, meg Bécsbe belehordani éjszaka szekereken a Dunába. Jobb azt el sem gondolni, mondja ő, ugye a Badics által közölt szövegben, amely az Eszterházi levéltárból került elő. És van egy későbbi is, amelyet szintén ez a Badics is az ITK 1929-es év folyamában járt meg, meg a másik, ahol ez már meg van említve, de csak egy mondat elejéig, de elmutatja a sajtó alá rendező mindenre kitérő figyelmét, hogy ezt is elolvasta. Tudni, az Vadafej József, aki ezt a goliardikus változatot, és az Eszterházi levéltárban talált egy kicsit másfajtát, és az közli is, és elemlékedik a műfajon, és azt mondja, hogy tulajdonképpen, ha nem egészen így, ugye, tehát az arra is a különbséget érzékeli, de hogy tulajdonképpen ebben a sorozatban, vagy ebben a műfajban tartozik valamilyen módon a Varasdi Hagymási Bálintnak a műve is kész. Most, tehát mondjuk azt, hogy itt van megemlítve, Sándor Jenő, ha nem csalódott, közül már belőle, de a műveit, amik fönnmaradtak ennek, röviden összefoglalható az élete, tudnék, nem tudunk róla semmit, azután, hogy ez a mű megjelent. Odáig rekonstruálható a kurikulum, de az is rejtelmes, mert annyit tudunk, hogy ez a felvidéki származású család, amely minden nemesi genealógiában, Kempelemben, stb. Benne van, és még élt is akkor, amikor az én majdani kedves tanárnőm, és ez a másik ok, ami miatt nagy örömmel, Révész Mária, Berényi Révész Mária tanított engem többek között latinul a egyetemen, Pesten. Ő szegedi volt egyébként, és huszti tanítvány, és a nagyon sok értékes dolgot tett közzé, és írt tanulmányt. Például a Dugonics argonautikájáról is ő írt az első értékes tanulmányt, a szállású német. Na most ő adta ki először ennek a Varasdi nemesi előnevű Hagymási Pálintnak a művei, bár ami megmaradt, és ez ugye két részre oszlik, és a nagyobbik, jóval nagyobb terjedelmű második felelnek a kötetnek, az kapjuk meg most Maximilian kiadásban, mégpedig gyönyörűen reprodukálva, és utána az igen alapos magyar fordítást és jegyzeteket. Ezek a jegyzetek egyébként tárgyilag felölelik mindazt a kevés szövegkritikai munkát, amit a szövegen végzett a nyomtatványhoz képest Mária néni, és azokat a jegyzeteket is valamint sokkal használható formában, tehát nem függ elégbe, hanem a főszövegbe beépített szögletes zárójelben közli a paratextusok közül a nyomtatványban oldalt, margón jelzett megjegyzéseket, amelyek részben forrásokra vonatkoznak, részben fejezett tagolást, részben értékelést az éppen megadott szöveghez. Tehát ez egy nagyon praktikusan kezelhető fordítás. Amit nem közöl, azok a versek. Ezek a versek viszont abban a szempontból hallatlanul izgalmasak, és ezek minden eredménye be is olvadnak az abból a vonatú tanulságnak a kísérőtanulmányba, hogy rekonstruál egy Jagelló kori főpapi életpályát, amely egy hosszú peregrinációt követett, és a Szatmári György mecenatúrájába tartozó fiatalembernek, aki aztán az 1515-ös publikáció után eltűnik minden forrásból, tehát nem tudjuk, hogy megélte, hogy mikor halt meg, mi lett vele, akkor éppen kanonok volt, amikor ezt a művet írja. És a versek, mint ahogyan, a versek nagyobban segítették Rilling Editet abban, hogy mivel azok bolonyai mestereihez kötődnek, mint ajánló versek, két kötetben jelentek meg ilyen kísérő szövegként, és az utolsó, vagy legnagyobb terjedelemben a Pannonia az intézet, az valóságos gyűjteménye az összes létező humanista közhelynek, amelyet a kézikönyvek, vagy a prédikációk, vagy a reklamációk, vagy mindenféle műfaj, amelyet ő tud használni, Magyarországról felsorolt, tehát hasznosítható ugyanúgy, tehát, mint maga a könyvecske. Mert a célja, most ha eltekintünk a Valteriustól, vagy Walter Mapes, angol középkori költőtől, akinek a szövegét utánozta egész a 18. század végéig ez a szűke goliadikus forma, amely mindig aktualizál, és mindig aszerint győzteti a vizet vagy a bort, hogy éppen kiket beszél. Tehát mondjuk a Badics az ráadásul meg is érti, mondja azt, hogy a Gyöngyösi, amikor ugye, mert Gyöngyösi István is így ilyet, Gyöngyösi, amikor Füleki kapitányként a bort veszi meg győztesnek, akkor nyilvánvalóan józan módon járt, egyszerűen, ha vizetete van meg, akkor megverik. Ugyanis hát a végvári katonákat nem annyira jellemezte a víz iránt érzett oltatatlan szeretet, különösen akkor, hogyha kevés volt, és nem tudom, ilyen 200 méter még kútból kellett felhúzni, és spórolni kellett, vagy a béka is termetlen, bekegett a pohár. Ennél annál jobb volt, hogyha néha kaptak bort, és meg is mondja, hogy amikor uraink nagy nőződést rendeznek, akkor nekik is küldenek valami kis innivalót. Tehát addig várták, hogy valami nagyobb névnap, születésnap, temetés, hogy ezt hasonló örömünknek következik be, amikor is rendesen be lehet fogni. Hát ez esetben természetesen a bor erényeit kell kiemelni és a vízét lecsepülni. De itt máshol van szó. Itt úgy, és van még egy válfaj, amely természetesen főleg a prédikációkban fordul, de a középkori anyagban is benne van, hogy mind a víz, mind a bor, amikor már kifogyott minden érvük, a saját dicsőítésük, és várják a bíráknak az ítéletét, aki lehet az olvasódott esetben, lehet a szerző egy előszóban, vagy egy utószóban, lehet mind a kettő, akkor ha Jézus személyéhez és az isteni teremtéshez kötik. Mondván az, hogy a víz, ugye mint tudjuk, már a teremtés előtt is megvolt, és Isten lelke lebegett fölötte. Mondja a víz. Akkor ugyan már, hát kiért ontott, miért ontotta Jézus az emberiségét? A vizét? Nem, a borát, és így tovább. Szóval nem lehet őket lelőni, mert mind a kettőnek van teológiai igazsága is, ezért természetesen ezt a humanista sem kerülheti meg. Tehát itt viszont az is mutatja, hogy van, mikor az időrendet fölborítva, amikor az autoritás. szokásokat sorolja a vita során, akkor felborítja az időrendet, és mondjuk tárgykör szerint Szenekának valami nagyon erős mondását később közbi, később, mint a korban, később például Szent Jeromosé, és itt mindig eljátszik. Minden egyesen érsorozatot meg lehet vizsgálni abban a szempontból, hogy még abban a szempontból is meg lehet vizsgálni egyébként, ahogyan a Papics meg a Vadapel csinálja az Eszterházi levéltárban tehát két változat, hogy mikor bővíti a szerző, mikor marad a mondjuk a kanonikus felsorolásnál erényekben és bűnökben, amely a Borod meg a vízhez köthető. Itt viszont ugye arról van szó, hogy van egy nagyon erőteljes ítélete a szerzőnek, ennyiben különbözik az altercáció régebbi válmajaitól, nagyon erőteljes véleménye, amelyet leszögez az előszót. Az előszót azt védelmezőjéhez és urához, vagy mecénásához, tehát Szatmári Györgyhöz intézi, akinek köszönheti a tanulmányait és az előmenetelét, és elmondja, hogy egyszer egy vitában Macedóniai László az őt letrófolta, és úgy látszik, teljesen egyetértek az utolsó, hogy valószínűleg nagyon korombán, és ő már akkor nem a vízből, hanem a másik adrekáló italból kicsit sokat vehetett magához, és mit tudom, hogy rádöntötte az asztalt. Aki már volt nagy doktori védésen, én például voltam már többször, úgyhogy ott egy idő után előfordul a fogadások, hogy is mondjam csak, tehát valaki túl jó kedvű lesz, és ha még marad benne óvatosság, akkor engem, mint fiatal, mert felállít, ez régen volt, és azt mondja, hogy számolt meg, fiam, hogy hány üveg van itt, megszámoltam, azt mondja, azt nem tudom kifizetni, akkor mondom, mi? Hát aztán rá akartam dönteni arra, és megmondta, hogy kire az asztalt. Ugye? Mert itt valami ebből asztal döntés történhetett, mert itt aztán a vita nem tud igazán kibontakozni a két fél között, tehát itt nem a bor védi magát, meg nem a víz bizonyítja, hanem itt maga a tudós, aki végignézte az egész világirodalmat, legalábbis azt a benyomást kelti, hogy ezért kért külön, hogy is jelenti, 3 éves ösztöndíjat a British Library-ben, hogy mindent megolvasott, és hát ezek szerint, illetve hát, 7 vagy 8 évig volt Bolognában, az sem rossz hely, tehát, és ott mindent elolvasott, a még meg nem élt könyveket is beleértve, és ezekből levonja a tanulságot. Na, most a nehéz. Hát először is, ha ki a legfrissebb, az biztos, hogy, és ebben semmi különös nincsen, hogy ha, hogy is ilyákot használ, kompendiumokat használ, tehát olyan kézikönyveket, amelyek kigyűjtötték a tematikus sorrendben, vagy szórend szerint, vagy címszó szerint, vagy betűrendben, tematikusan, vagy így vagy úgy, prédikációs segédeszköznek, vagy retorikai tankönyv segédletének a részegségre, a hányásra, a és egyéb fölmagasztalásokra való utalásokat, valamint a pro és kontra érveket a békák ellen és a békák mellett, akik bekegnek az ember gyomrába, a fizetésnek, akkor fogta magát, és hát ott talált vidáman, Alcide Oszlop, ezzel vagy Eurüki részt, természetesen van egy fordításban, amit akar, és a Szentírásban ugyanitt megtalálta, hogy az egyházi patrisztikában is megtalálta. De azért ez nem olyan egyszerű, hát először is, hogy használj ilyeneket, az ott a legelső idézet, amit lehet is elolvasítani, meg is teszik tenni, Erasmus, az energia, a legelső, és Erasmus sokszor használja, és azt is meg lehet állapítani, hogy melyik kiadás. Na de ezen kívül, amit beveszünk még a Beroaldot és a Volaterránuszt, ez a három fő forrás. Hát ugye Volaterránuszról tudjuk azt, hogy mondjuk a kis Balassi Bálint tanul majdnem sokára belőle, Eckhardt Sándor kimutatta, és megvan a példány, hogy honnan, melyik példát használta. De egy nagyon szórakoztató fejezete az Eckhardt könyvének. Úgyhogy az egy igen sokáig használt kézikönyv volt. A Beroaldó meg az ő tanárának volt az apja narancsolódó. Ugye, tehát az ifja Beroaldót ott tanul. Tehát ezek kézenfekvők. Az Erasmus meg világhírű. És az a föl lehet várni. Magyarországon ezt szokás is volt. Úgyhogy ez rendben van, de viszont ami marad, az is elképesztő. Tehát, ha csak azt nézzük meg ebből a kísérő tanulmányból, hogy mi az, amikor Edith levonja az összes levonandó kézikönyvet, ahonnan tehát kézből dolgozhatott, kik azok, akiket viszont tényleg elolvasott egészben és eredetiben, ugye? Horácius, Ovidius, Propertius, Claudianus, Lucretius, Seneca, Philostratus, az idősebb Plinius, Boétius, maga a Szentírás természetesen, Szent Jeromos levelei, és Szent Ágostonnak tulajdonított, de Sobrietate et Castitate, józanságos tisztaságról szóló értekezés, Orajszavú Szent Péter 26. beszéde, és sok más egyházi író is, akik már kisebb számban vannak, de hát ezek is ugye Apinói Szent Tamás, Szevélyei Szent Izidor, Nagy Szent Gergely, Szent Bernárd, Veda Venerabilis, Alanus de Insulis, Petrus Beszerzis, vagy a Noáin Péter, és a Petrus Comestor. Ezek mind nagyon szépen használt szerzők. Ugye, és akkor a már említett nagy gyűjteményeken kívül még a Palmeránuszt kell megemlíteni, aki másképpen Thomas Hibernicus néven csinált egy ilyen gyűjteményt. Hát azért ez szép munka, és azt kell mondani, hogy még sokszor, amikor például nem sokszor van az, hogy elír egy nevet, és könnyen lehet, hogy az például az által használt nyomtatott példányban szerepelt, és itt hozult olyan figurává, aki az illető helyen azonosítható, ha megnézzük a kritikai kiadásokat, vagy azoknak az apparátusát. Tehát tényleg a komoly munka van benne, nem nagyon lehet pontosan eldönteni, hogy azon túl, hogy volt személyes indítása, hogy mennyire volt ez a munka olyan, amit, és akkor itt van ugye, amit mondom tanárom felvetett, hogy itt van ez a rejtély, ez az elzászi rejtély, hogy ennek micsoda kapcsolatai lehettek a magyar klérussal, különböző egyházmegyékkel, és nagyon fontos emberekkel magában a főegyházmegyébe is. Hogyha ilyen jutózatos terjedelmi és fontos munkák kinyomtatása válkozik, iszonyú rövid idő alatt. Tehát ez még egy megoldandó rejtély, de az biztos, hogy el lehet képzelni legalábbis, hogy itt nem a hitét akarja, nem csak a retorikai tudását, mert azon már jóval túl van, tehát ezek nem olyan gyakorlatok, amelyekkel bemutatja azt, ami magának az ősműfajnak, mint iskolai segédanyagnak a mélyén rejtezik. Tehát, hogy annyi anyaggal, matériával, argumentumokkal kell rendelkeznie, úgy kell föltölteni a tanulónak a memóriáját, hogy bármikor, bármilyen tárgy kerül elé, a legképtelenebb is, ugye, akkor meg tudja dicsérni, vagy le tudja szívni. Tehát, hogy meg tudja dicsérni a legyet, vagy a leprát, és le tudja szívni akár a legszentségesebb állatot, vagy fogalmat, vagy akár. Ez az alapvető a pro és kontra szerkesztett altercációkban, itt azonban többről van szó, és hát ezek az igazán izgalmas dolgok. Tehát két olyan fejezet van benne, amely a legszorosabban kapcsolódik a magyar egykorú történelemmel, és egy olyan fejezet, amelyből ki tetszett szúrni, hogy Horváth Jánosnak azt tetszett legjobban, és hát ami Horváth Jánosnak tetszik, az nekem az a benyomásom, hogy sosem éve. Ő kiemel valamit, mert irtózik a semmit mondástól. Vannak régebben voltak ilyen emberek kicsikben. És ha mond valamit, akkor azt nem helykitöltésért teszi, hanem azért, hogyha akkor is, ha nem tud még teljesen biztosan, legalább fölemelje arra a szintre, hogy elkezdje izgatni majd a tudóvány. Azt hiszem, itt erről is van szó. És teljes sikerre, mert lám a Huszti kiadta a Máriani, meg az alapon nem volt néni, tehát a lányok Révész Máriának kiadta, meg is csinálta. Kardos Tibor egy részletet lefordított belőle az általa készített antológiába. Na most van ugye az egyik probléma. Az egyik probléma a magyar papság méltétempiálása, mint alaptéma. Mondván az, hogy általában a papoknak írni az nagyon helytelen dolog, mert lerókázzák az oltári szentséget, hogy valami egyéb baj történik, ugye illetlen tekinteteket vesznek, mikor hullarészegen fetregenek a lakomákon a fölöttük eljárkálóknak az intim testrészek. Szóval el tudjuk képzelni, hogy nézett ki egy jó buli, egy nagyobb névnapon mondjuk, de ezt már a régi egyházatják is megmondták, hogy berúgni az nagyon csúnya dolog, de klerikusnak vannak halálos réteg, úgyhogy ez lehetőleg csináljuk, és akkor ehhez képest mindent így leszögezi az általános tudnivalókat, hogy kapnak berúgni csúnya dolog, ugye? Azt mondja, hogy bárcsak, tehát az összes antik példa jön, a Szent Jeromos, aki Nepót János presbiter, az ír egy levelet, aki méregpohárnak nevezi a ilyenkor hívott fiát, akkor idézi ugye a Komédia Költőt, közismert, Szeresz meg Liber nélkül, aki jó Venus, Aranyszájú Szent Jánosra hivatkozik, aki szerint ugye a kicsapongás az ördögnek a vetése, és minden bűnnek az ősanyja. És akkor jön utána a sóhaj. Ó, bárcsak így szorgalmasan megtarták a mi katolikus presbitereink, mármint a magyarországi áldozó papok, és papjaink azt, a főpapok és papok azt, amit tanításként kapnak az önmegtartóztatás és a bor mértékletes fogyasztásának, mint ahogy sokan megtartják a mértéktelen ivás szokását. Bizony nem elmélkedésekkel, imádságokkal és más életüket és helyzetüket meghatározó dolgokkal töltik éjjelüket és nappalukat, hanem áldó imázattal, dormizolással, részegeskedéssel, pajzánkodással, aggoskodással, károkodással, stb. És a véget nem érő illetlenségekkel. Na, most ugye egy baj van. Tehát a Dante vagy a Petrarca, hát ő is, a papságot és a pápaságot enyhén szólva elítélő, és ebben a sok bűn között, amit ugye ott a különböző fejjel lefele eltemetett, a pokolban égetett pápákról olvashatunk a Dantenál, vagy a Petrarca leveleiben olvashatunk, azok a reformáció korifeusainak és a teológusainak óriás anyagot szolgáltatta, és mindegy megtették az igazság végétel tanújnak. Ugye a Testis Veritatis sorába iktatták be, a Noé bárkája óta követett összes bűn ellen időben fölépő, tehát hogy Luther nem új találmány, a Luther találmánya nem új, hanem mindig is ki lett mondva ilyen elszigetelt proféták vagy előutárok révén, mint amilyen volt mondjuk a Petrarca és most, hogyha, és hát ez nagyon sokáig tart, egészen a modern egyháztörténelem, meg irodalomtudomány kialakulásaig, amikor is kiderül, hogy mondjuk a papok részegségét szívni, az odáltatott a jó dolog, a legjobb úri társaságba is, anélkül be se rúgtak volna, hogy előzőleg nem ítélik el az évást. Úgyhogy ez nyilvánvaló, tehát ebből még olyan messze menő következményeseket nem lehet beholni. Ugyanez a helyzet a másikról. Ugye, tehát lehet, hogy ez egy aktuális valami, de önmagában, mivel nagyon keveset, mi is eltűnik a szerző, keveset lehet tudni. Érdekes? A másik az pedig, az egy még rejtelmesebb dolog, egy vénember dicsér benne a 83. papban a fordításban, a három oldalon keresztül, ez nem egyéb, mint a nevében is bor nem vissza, ugye? Tehát János, aki megtulajdonítja azt, hogy ő verte meg úgy a Dózsát, hogy így megmenekült a kivégzéstől a királyi család, mert Dózsa ki akarta írtani a királyt, és a Ulászlót és a Lajost, és akkor aztán mi lett volna. Ugye, de ez olyan derék ember volt, hogy egész életében sose hívott, hogy ő rendesen le tudta verni ezt a szörnyeteket, tehát a Dózsát, és akkor így megmentette a hazát. Mostan nagyon helyesen a utolszóban, de itt, mivel az utolszó, és hát nyilvánvalóan minden utolszó olyan, hogy minden kifejteni lehet ezt. Nagyon helyesen a szakirodalmat megadja, és kiderül, hogy mind a két túlzás, tehát hogy itt akkor felfedezték a nagymagyar antiklerikálist, és felfedezték a nagymagyar proletár, vagyis ilyenkor bolsevikot, ugye, vagy protobolsevikot, de az egész hagymásiba, hogy ez nem egészen így van, mert a Kandos Tibort is, és a Kandos Tibort is alaposan elintézte Gerész Dirabán, aki ugye kritikájában az ő reneszánsz képét, amelyben, mint tudjuk, amelynek a végcsapást már csak Vekerdi József adja meg, aki kimutatja, hogy azért lehetett
azért lehetetlen, hogy mondjuk a Szent László énekuszik a dalomokat kövessen, mert hogy a tudnék a Kadrasz Tibor nem is tudott semmi, és egyetlen huszitadalat sem ismert, és a Kadilinek, amelyekre hivatkozik, azok nem léteztek, és így tovább. Tehát könnyű monográfiát írni, de vigyázni kell, mert vannak még a DTK-ban filozófusok, és akkor baj lesz. Úgyhogy ez már csak ilyen. A dolog tehát egyúttal halatlanul izgalmas, és akár így, akár úgy, még aktuális, és akkor jássuk a harmadikat, és én akkor át is főszereplőnek, tehát a kiadónak és fordítónak, és utolsó írónak. A harmadik pedig az, hogy a korábban is előforduló, és különséges és tipikus alterkációk, anyagáról szolgáló, ahhoz ötletet adó alapkérdés, vagy dilemma, mondjuk itt tehát két ágúban van. Az nem egyéb, mint hogy kell-e a költőnek berúgni ahhoz, hogy ötletet kapni. Tehát itt maga az irodalom, nem a nem az erkölcsi magatartás, hanem a remek tudatért, hogy tehát jó, a kasztária forrásába kell nudista módon jó vagyok örpíteni, ugye, avagy pedig ugye a lórút a forrásból, avagy pedig a borocskából, mert különben semmi nem jut az ember eszébe, és ugye, punk. És akkor felhozza ide vonatkozó görögöktől kezdve Topensiusig, vagy Kaludiánusig tartó topikát, a szerzőket hallottuk itt a helyek, mind részletesen ki vannak vetve, és végül is úgy dönt, és erre teszi fel a koronát az egyházatság ide vonatkozó véleménye, akik már az ihletet, magával a proféta ihletet, tehát a szentség igazgondással is összehozzák. Tehát, hogy ha egyszer a keresztül Szent János meg tudott élni mézen, sáskán és vizen, ha egyszer nem borfolyóban fürdött meg, ugye Jézus keresztelte meg magát a vízben, akkor a közönséges költő is csak írja be azzal, hogy örpingesse azt a vizsják, hogy van melléki, mármint ami a kútból jön, vagy a csambor, és ne ácsingózzon a szerémi borra, ugye. A szerémi bor az ezek szerepel Pannonia díszei között, akkor még Tokai nem révén, ugye, mert a törökök még nem úszik. Úgyhogy minden esetre egy hallatlanul mulatságos, és egyúttal az egészben van valami nosztalgikus dolog, mert akár azt akarta, hogy bizonyítani a nyomos ember, de magában is fontos dolog, hogy volt Magyarországon egy-két olyan év, ráadásul már úgyhogy majdnem a sárkány szája már tátva, nem sokára 6 év múlva elfoglalja a Nádbarfehérvárt a sárkány, és aztán 5 év múlva összecsapítja a Kocskáját Komásnál, és elkezdődik valami, ami nem akar véget érni. 1, 2. A kevés emlék, ami megmaradt a Jagellónkorból, az többnyire mindig csak a dekadencia bizonyíték, akit szokott nagyobb művekben összefoglásokra fölmerülni. Hogy ahhoz képest, hogy amilyen a Mátyás volt, ahhoz képest, amikor a színvonal esés, a valóságos dolgokat se becsülték meg ez az utóbbi 25-30 év, és megint, ez, ha nincs Horváth János, nincs Gerézdi, nincs Kalitai, akkor ez a ma már virágzó iskola, amely részben a Pécsi Egyetemhez is kapcsolódik, az utóbbi módosítások. Az nem adott volna mondjuk elégtételt, akkor nem készülnének ennek akkor megmaradt prózaírónak és költőjének a kritikai kiadásai is. Tehát én úgy látom, hogy ez a legfontosabb tendenciába érezkedik be, amely a magyarországi humanizmus egy méltatlan lefejezett fejezetét ássa ki a feledésben, és magában pedig, mint ennek a rejtelmes és egyúttal mégis szép és szórakoztató műnek, megadja azt a lehetőséget, hogy aki magyarul akarja olvasni, olvassa vidáman, nem fog benne csapódni. Úgyhogy csak gratulálni tudok, és nagyon megköszönöm a fejét. És akkor megkérném, hogy legyen szíves, egyrészt a hülyeséget hatalmat, akkor javítsa ki, teszek hibilletesen, ahogyan ő válik a macedóniai László út, és közelik a Lászlónak. Úgyhogy parancsoljon.
Köszönöm szépen, hogy mondjuk, miért a Valójában én a fordítás nehézségeiről és a fordításról, mint munkáról szeretnék egy pár szót szólni. Amikor a főigazgató úr ezt a feladatot rám testálta, hogy fordítanám le ezt a művet, akkor neki bevallottan az is volt a szándéka, hogy milyen jó lenne, hogyha a magyar borok dicséret is föl lehetne használni ezt az írásművet, de amit a tanár úr említette volt, a szerzőnek erede elhatározott szándéka volt, hogy a dicséretet és a kárhoztatást azt úgy ossza meg, hogy a dicséret a víznek jusson és a kárhoztatás a bornak. Úgyhogy magyar boros...
Teodórán vagy
ezzel. Magyar boros palackok mellé reprezentatív kiadványként azt hiszem, hogy nem lehet majd árusítani. De hát ezzel együtt is azt hiszem, hogy talán nem volt érdektelen mégsem a munkát elvégezni. Én sok noszogató szót kaptam főigazgató úrtól, hogy mikor leszek már kész vele. De meg kell mondanom, hogy amikor belevágtam a fordításba, akkor pillanatokon belül kiderült számomra, hogy a fordításnak önmagában nincsen akkor semmi értelme, hogyha ezt a rengeteg hivatkozást és ezt a rengeteg szöveg helyett, amit hagymási össze lapától, a klasszikus latin görög irodalomból, a szentírásból, az volt a legkevesebb munka, és az egyház atyából, hogyha ezeknek a nyomára valahogy nem sikerül rá jönni. Ja, a hivatkozások egy része olyan, hogy hosszabb idézetek gyakorlatilag szó szerint azokból a művekből, amiket ő valószínűleg a kezébe vett és ténylegesen áttanulmányozott és elolvasott. Ilyenkor ugye, a szövegek szinte egy az egyben szerepelnek valamilyen ókori előzményben, Pliniusnál, Senecánál, Szent Jeromosnál, hogy ezekről a forrásokról nyilvánvalóvá vált számomra, hogy ezeket valóban eredetiben használtam. De találtam rengeteg olyan hivatkozást, aminél ez egyáltalán nem volt nyilvánvaló, és föl kellett tételeznem, hogy valamilyen közvetítő műből dolgozott, ezekből a mondás-szólás gyűjteményekből, és a két említett nagyobb lélegzetű műből, a Beroaldusnak, a fiktív szónoki beszédéből, és a Volaterránusnak az enciklopédikus művéből. És bizony nagyon sok olyan hely volt, hogy tudtam, hogy ezt is vette valahonnan, de nem tudom, hogy honnan. És amikor kezembe került a Beroaldus és Volaterránus, akkor egyre másra derültek ki, hogy bizony ott van az előzmény. Tehát nem csak a műfajbeli példát állította maga szeme elé, hanem bizony szövegszerűen is átemelt. Bár hozzá kell tennem, hogy itt már ritkábbak a szó szerinti szövegszerű egyezések, inkább tartalmi átvételről van szó, úgyhogy így aztán visszakeresni is nehezebb volt, és nyilván maradt olyan hely is, nem is egy találnom, nem sikerült megtalálnom. Volt, ahol csak föltételeztem, hogy mi lehetett az, amit használt, és nyilván, hogyha valaki alaposan a kezébe vesz, és esetleg még tovább akarja tanulmányozni, akkor fog olyasmit találni, amit nekem nem sikerült megtalálnom. De az is biztos, hogy nagyon érdekes volt, hogy ezek a nem szövegszerű idézetek, ezek hogyan vándorolnak hagymási művébe, és volt bizony néhány nagyon nehéz szöveghely, amivel megkillódtam. Ezek nagy részt amiatt voltak, mert az eredeti klasszikus görög forrásban szerepelt egy szó, ami úgy hangzik görögül, hogy kúsz, ez egy űrmértéknek a neve, ami a Nagy Sándor visel dolgairól szóló Plutarkhosz életrajzban olvasható, egy kapitális italozás alkalmával, amikor egy résztvevő, hát több kúsznyi bort ivott meg. Most Volaterránusnál, akitől hagymási ezt átveszi, ott már ez a kúsz, ez nem űrmérték, hanem egy személyi név, és egy koász nevű fickóként szerepel. Hogy én ott feltúrtam mindent, hogy ki fia borja lehet ez a koász, míg végre aztán, amikor a Volaterránus kezembe került, akkor rájöttem, hogy hát végül is innen van, és amit a mintájául használt, vagy másik azt ő is változtatás nélkül átvette, és így az a tévesztés, ami már az eredeti mintában is benne volt, az hozzá is bekerült. Aztán voltak olyan helyek is, amikor a tévesztés az akkor lett, amikor ő elolvasta a felhasznált kézikönyvet, és átvette belőle, és már rosszul vette át. Úgyhogy egészen banális tévesztések is lettek így. Például a latinul tud siulla, tudni mulie, tehát ha valamelyik asszony emlegeti, vagy másik, a rómaiak régi törvényeit, hogy az asszonyoknak mennyire nem volt szabad bort inniuk, és ezzel kapcsolatban merül föl ez a siulla szókapcsolat, de hagymásinál megint egy személynevet találtam, méghozzá Stulla alakban, amíg Sulla lett volna, azt még jobban érti az ember, úgyhogy ez is olyan hely volt, ahol mindent föl kellett túrni, megpróbálni, megtalálni, hogy ki fia borja lehet ez a Stulla, és megint csak az hozta meg a kibonyolódást, hogy megtaláltam, ez azt hiszem talán Beroárusznál van ez a hely, és nyilvánvaló volt, hogy a nyomtatás, az olvasás tévesztése miatt lett belőle a latin kifejezésből személyé. Szóval ilyen nehézségeken kellett magamat átrágni, és amikor főigazgató úr rá kérdezett, hogy hogy állok, akkor mindig csak azt tudtam neki mondani, hogy a jegyzetek elkészítése és a források kibogarászása sokszorosát vette igénybe a szöveg lefordításának. Végül is ez lett belőle, és remélem. És azt szoktam gondolni, hogy ha valamiért értelme volt a munkának nekiállni, akkor talán mégis a jegyzetekben található az értelem. A bölcsészeket sokszor szoktam gondolni, hogy a lábjegyzeteket értetek igazán
elolvasni. Ez a legtöbb
de azért talán a szöveg is élvezetes lesz, hogyha kezünkbe veszik.
Lehet, hogy különben ugye sok-sok olyan tervről tudunk, ezek mint tudjuk, később legendák képződtek tőlük, hogy Pécsen terveztek egy egyetemet, és hogy nyilván. Egyáltalán nem tartom lehetetlennek, hogy ő ezzel mondjuk pályázni akar. Szóval mindesetre nem lehet mutatni a gyermek, ugye? Nem rémálom. És ami meg azt illeti, hogy hát sajnos tényleg nem a legjobb reklám szöveg a Bond mellé, van mégis egy ötletem. A Bene Sándortól tudtam meg tegnap megjövő semmit, szó volt arra, hogy hogyan lehetne Varasdot bevonni a régi magyar kutatásokba. Szóval, hogy ott óriási élet van, a város gyönyörű és hatalmas könyvtára van, régi könyvtára és restaurálták a várat, a házakat, alakult egy sárkány lovagrend, Varasdi sárkány címmel, minden évben hatalmas ünnepségeket rendelnek. Azt hiszem azért megkülönbe, de nem olyan biztos, mert a város nevét ők a Varasdjékból származtatják, tehát ők sárkányváros tulajdonképpen. Mostan ez egy Varasdi a horvátországi latinság kutatása legnagyobb mértékben nem említett. Úgyhogy szerintem meg kéne próbálni, és főigazgató úrral tessék ebben az ügyben beszélni, én csak az Ákozom meg már nem mondom, vagy megemlítem ezt is, de hát önnyit a főszereplő, de szerintem ezt tipikusan el kell küldeni, és vannak ilyenek a Bene révén, hogy is jár, valamelyik horvát kollégának, aki erről tud írni egy szép, vannak közül, hogy tudnak magyarul, írni egy szép recenzió, feltom, de szerintem a varázsdiak kapulni fognak maga után, és a közül után. Csak a sárkányokat kell majd esetleg.
Köszönöm szépen.
Hát akkor ígyunk vizet.
Igen, azt hiszem, hogy akkor elmarad néhány dolognak a közlése is, hogy az előtérben egy kis frissítő várja azokat, akiket a hőségbe voltak szívesek megtisztelni bennünket. Továbbá a könyvet 20%-os kedvezménnyel 2520 forintokért meg lehet vásárolni.